Istenünk, áldjuk nagy nevedet ezért a kiváltságos kegyelemért, hogy újból házadban jöhettünk. Köszönjük, hogy valamennyien itt lehetünk, és köszönjük, hogy most adtál szívünkbe vágyat, hogy eljöjjünk meghallgatni a te üzenetedet. Azért jöttünk ide, Istenünk, mert szeretnénk odafigyelni arra, amit mondasz nekünk. Kérünk, hogy tégy készíts bennünket erre. Segíts meg, hogy ha tudjunk kivetni szívünkből minden olyan gondolatot, ami talán megakadályozna abban, hogy igédre figyeljünk. Áld meg minden egyes szolgálatot, szolgálattevőt, bizonyságtevést, éneklést, és áld meg minden egyes hallgatót, hogy majd, mikor eltávozunk innen, akkor ha tudjunk a lelkünk betelni a te ígéddel. Köszönjük, hogy itt leszel közöttünk, és a jelenléteddel megajándékozol. Áldunk érte. Amen.
Amen. Isten igét a Mózes első könyvének 46. részéből fogjuk olvasni. Mózes első könyvének 46. részéből az első 7 verset, majd a 26-tól rész végéig a 34. ige verset is. Folytatva a József életének a tanulmányozását. Elindul azért Izrael minden hozzátartozóival és méne Beérsebába, és áldozék áldozatokat az ő atya Izsák istenének. És szól a Isten Izraelnek éjeli látomásban, és mondta: Jákob, Jákob! Ő pedig mondta: Imhol vagyok? És mondta: Én vagyok az Isten, a te atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy népé teszlek ott téged. Én lemegyek veled Egyiptomba, és én bizonnyal fel is hozlak, és József fogja be a te szemeidet. Felkerekedék azért Jákob Beerszebából, és elvivék Izrael fiai Jákobot, az ő atyukat, és gyermekeiket, és feleségeiket a szekereken, amelyeket a fáraó küldött vala érette. És elvitték nyájaikat, és szerzeményeiket, amelyeket Kánaán földjén szereztek vala, és jutának Egyiptomba Jákob és minden vele levő magva. Az ő fiait, és fiainak fiait, az ő leányait, és fiainak leányait, és minden vele való magvát elvivé magával Egyiptomba. A 26. verstől folytatjuk. Valamennyi Jákobbal Egyiptomba jött lélek, kik az ő ágyékából származtak, a Jákob fiainak feleségeit nem számítva, mindössze 66 lélek. József fiai pedig, kik Egyiptomban születtek, 2 lélek. Jákob egész házanépe, mely Egyiptomba ment vala 70 lélek. Júdát pedig elküldi maga előtt Józsefhez, hogy útmutatója legyen Gósen felé, és eljutának Gósen földjére. És befogadta József az ő szekerébe, és elejébe ment Izraelnek az ő atyának Gósenbe. Amint maga előtt látá, nyakába borula, és síra az ő nyakán sok ideig. És mondta Izrael Józsefnek, immár örömest meghalok, minek utána láttam a te orcádat, hogy még élsz. József pedig mondta az ő testvéreinek, és az ő atya háznépének, felmegyek, és tudtára adom a faraónak, és ezt mondom néki, az én testvéreim és atyám háznépek itt Kánaán földjén voltak, eljöttek én hozzám. Azok az emberek pedig juhpásztorok, mert baromtartó nép valának, és juhaikat, barmaikat és mindenüket valamiuk van, elhozták. Ha majd a fáraó hivat titeket és azt kérdi, mi a ti életmódotok, azt mondjátok, baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekségüktől fogva mindez ideig, mi is, mint a mi atyáink, hogy lakhassatok Gósen földjén, mert minden juhpásztor utálatos az egyiptombeliek előtt. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Köszöntjük szeretettel a kedves testvéreket, a gyülekezetet. Hisszük, hogy találkozhatunk az Úrral ezen a helyen, ezért minden kedves vendéget, helybelit nagy örömmel köszöntünk Isten házába. Tegye az Úr áldottá ezt az alkalmat mindnyájunk számára, hogy ne legyen hiába való, hogy tudjunk meggazdagodni lélekben, és tudjunk fejlődni hitben és a szolgálati területeken. Szolgálatokat fogunk meghallgatni, imádkozó lelkülettel és odafigyeléssel legyünk jelen ezen a Isten tiszteleten. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután Szabó Attila testvér szól.
Újra itt az újra, szép a barátságot, újra éget el a kis, az óra kis madár az ágon, mind a tár a hétben, menjed ez várhoz, mit felöltözött a szép határ.
József történetét olvastam és olvassuk, vagy prédikációt hallok róla, mindig úgy meghatódom. És bármelyik epizód, ugye több élettörténet van itt leírva, úgy átjárja a szívemet. És most már január óta vasárnapról vasárnapra foglalkozunk ezekkel az ígékkel, és többször gondoltam már arra, hogy milyen jó lenne az, hogyha minden keresztény, aki ismeri ezt a történetet, tanulna belőle. Mondom, keresztény. Hát akik a Bibliát olvassák, nem hiszem, hogy ne ismernék ezt a történetet, Józsefnek a történetét. Romániának 95%-a vallotta magát kereszténynek. Hogy ebből mennyi az igazi, nem tudom, de gondolom, hogy hallottak róla. És azon gondolkoztam, hogy mennyivel másabb lenne a világ, hogyha ezt a lelkületet képviselnénk, amit József képviselt. Vagyis legalább, ha nem is tudjuk úgy, ahogy József tette, de legalább törekednénk arra, hogy azt a lelkületet képviselte. Ugye József volt fent is, lent is, volt ilyen élethelyzetben is, olyan élethelyzetben is, de mindig a jó Istenre figyelt, mindig a szeretetet képviselte, mindig azt képviselte, hogy az embertársán segítsen. És ahogy ezen tűnődtem, milyen jó lenne az, hogy legalább mi, akik itt hallottuk a jó Isten igéjét, törekedjünk erre a lelkületre. És én kívánom azt, hogy még van 2-3 vasárnap, amíg úgy Józsefnek a történetével fogunk foglalkozni, hogy szülessen meg bennünk, vagy legalább legyen meg, mondjam úgy, bennem és bennünk. Az a vágy, hogy ne csak hallgassam ezeket az ígéket, a szebb-nél-szebb prédikációkat, vagy bizonyságtételeket, hanem szülessen meg bennem az a vágy, hogy igen, szeretnék én is egy ilyen lelkületet képviselni. Hát én kívánom ezt magamnak és a testvéreknek is. A felolvasott ígéből egy-két gondolatot szeretnék csak megemlíteni. Az első, bármilyen körülmények között is ne feledkezzen meg a jó Istenről. Akármilyen élet szükséglet van, mindig keressem a jó Istennel való közösséget és az elcsendesedést. Ez az egyik. Jákobról nem volt felolvasva itt az előző versekben, amikor megvitték a hírt neki, hogy él az ő fia, először nem hitte. Úgy olvassuk, hogy kemény maradt a szíve. És aztán, mikor látja ugye a szekereket, és aztán még jobban elmagyarázzák neki, hogy mi volt és hogy volt, utána úgy megenyhül az ő szíve. Úgy olvassuk, hogy fölélénkült apjának, Jákobnak a lelke. Hogy milyen érzelmek voltak Jákobban, hát én nem tudom leírni, mert nem voltam olyan helyzetben. Lehet valakik voltak közülünk. Akit tudnák említeni, Kis Károly testvért ismerjük, úgy gondolom nagyjából, aki már az Úrhoz költözött nem olyan rég. Az ő szülei nem tudtak Károly testvérről, 7 évig volt a fogságban. Édesanyja el is gyászolta, nem tudta, hogy úgy gondolta, hogy már haza se fog jönni, ugye oda veszett a fogságban. Talán ők el tudnák mondani azt az érzést, amiben volt Jákob. És Jákob ezekben a úgymond vegyes érzés, ami volt benne, azt mondja, elmegy az ő fiához, hogy meglássa, és ezekben a körülmények között is nem feledkezett el a jó Istenről. Bárhogy is szerette volna minél előbb látni a fiát, úgy olvastuk, hogy amikor elindult, és amikor Bérseában ért, áldozatot mutatott be. És ez engem arra tanít, testvérek, hogy bárhogy is szeressem a gyermekemet, bármilyen fontos dolog is legyen azt, amit meg kell tegyek a gyermekemért, a családomért, vagy akármilyen ügy legyen az, szakítsak időt arra, hogy a jó Istennel elcsendesedjek, és A Jákob áldozatot mutatott be, de én szakítsak időt ahhoz, hogy imádkozzak, és ne legyen semmi fontosabb annál, mint hogy Istennel közösségben legyek. Olyan kedves számomra ez, hogy biztos nagyon akarta látni a gyermekét. El is indult. És nem az volt az első, hogy minden áron minél előbb menjek és legyek ott a gyermekemmel, hanem fontos volt számára az, hogy áldozatot mutasson be, és a jó Istennel közösségbe legyen. Az első, amit kívánok kihangsúlyozni, hogy ne feledkezzünk meg soha erről. Miért? Mert úgy olvassuk tovább, Isten pedig szólt Izraelhez éjszaka látomásban, és azt mondta, Jákob, Jákob, ő így felelt, itt vagyok. Ekkor azt mondta, én vagyok az Isten atyádnak Istene, ne félj lemenni Egyiptomba, és itt olvastuk tovább. Ne félj lemenni. Addig ki tudja milyen vegyes érzék. Igaz? Nem igaz? Menjek? Ne menjek? Lehet volt Jákobban egy ilyen kérdés. És amikor ő áldozatot mutatott be, és a Jóistennel közösség, a Jóisten kijelentette magát. Azelőtt nem tudta volna kijelenteni Jákobnak? Mielőtt el nem indult? De amikor elcsendesedett, amikor áldozatmutat mutatott be, a Jóisten megjelent neki álmában, és azt mondta, ne félj. Fontos testvérek nagyon az, hogy elcsendesedjünk, és Istennel közösségbe legyünk, mikor nehéz helyzetekben is vagyunk, vagy döntések előtt áll, vagy nagyon sürgős dolog lenne valamiben, akkor is csendesedjünk, mert akkor kapjuk a kijelentést. Akkor kapunk egy olyan bátorítást, amit földi emberek, testvéreink, rokonaink vagy barátaink nem tudnak megadni. Kívánom azt, hogy az élet körülménye bármit hoz, ne legyen semmi fontosabb annál, mint hogy a Jóistennel elcsendesedjek, és kikérjem az ő tanácsát esetleg, és ráfigyeljek, mert akkor tud a Jóisten velünk szólva, amikor elcsendesedünk, és amikor vele együtt, kettesben tudunk beszélgetni. És adhat olyan meggyőződést valami felől, ami addig kérdés volt bennünk. És kapunhatunk egy olyan bátorítást, hogy ne félj. És olvassuk az ígében, hogy most már mehet, most már tudja. Legyen ez bátorítás számunkra, számomra és számunkra, hogy csendesedjünk el, és ne legyen semmi fontosabb Istennél. Most kérem az énekekar szolgálatát, és az énekekar szolgálata után pedig Seletje Tivadar és Szabó Szabolcsnak a szolgálatát fogjuk meghallgatni.
Thank you. Elmúlt hetekben tini órán a Jakab levelével foglalkoztunk. Az első rész 22-től 25-ig tartó versekben két embert mutat be az ige, egyik belenéz a tükörbe, elmegy és egyből elfelejti, hogy hogy nézett ki, de a másik belenéz és próbálja kijavítani minden hibáját, amit elkövetett. Az ige is szerintem ilyen, mint egy tükör, hogyha belenézünk, beleolvasunk, akkor rámutat a hibáinkra, és próbál minket arra buzdítani, hogy javítsuk ki ezeket. Szeretném a gyülekezetet arra kérni, hogy imádkozzanak értünk tinikért, hogyha ilyen megpróbáltatásokba érünk, vagy ilyen nehézségeink akadnak, tudjunk mindig az igéhez fordulni, és tudjunk mindig Istenhez imádkozni a bajban. Amen.
Tükör vagyok. Itt vagyok Isten készletében, létem egy kopott rossz tükör. Tükör a mester műhelyében, tükör mit vár, mi összetör. Rám ragyog Isten tiszta fénye, tükröznöm kéne Isten szeretetét, de hogyha felvesz drága lénye, véresre vágom szent kezét. Atyám a fénylő műhelyedben, itt állok árván tétlenül, rád várok én, hogy szent kezedbe te újra használj eszközül. Ha kell, hát vesd tűzbe engemet, és úgy simíts ki lelkemet, vagy zúzzad össze testem lelkem, de védj kezedbe engemet.
A zenekar szolgálatát kérjük, és a zenekar szolgálata után pedig Nagy Tabás és Szabó Rebeka.
Csodálkozzuk Istennek a csodálatos pedagógiáján, tanításán, a hatalmas bölcsességén, amelyel felénk fordul emberekhez. És ezt tapasztaltam a múlt héten is, ugyanis feleségemmel együtt egy olyan orvosi eredményre vártunk, amit nem tudtunk, hogy hogyan, milyen lesz, és gondoltunk nagyon rosszra is, de gondoltunk arra is, hogy hozhat ebből az Úr ki jót is. És ahogy erre vártunk, hát különböző gondolatok fordultak meg bennünk. Ugye, amikor nagyobb családunk van, akkor elgondolkozik az ember azon, hogy mi is lesz, hogyha mégis úgy történne, hogy. De milyen csodálatos a mi Úrunk, hogy mindezek által tanít bennünket. És ezen a héten engem a szelídségre tanított. Nem tudom, hogy a testvérek mire gondolnak, amikor a lélek gyümölcseiből a szelídségre gondolnak, hogy mit is jelent a szelídség. Hát én is talán rosszul fogalmaztam meg ezt önmagamban, hogy mi is a szelídség, és gondoltam arra, hogy hát gyöngétség, hát nem rátermettség, vagyis visszahúzódás, vagy szerénység, de elolvastam az ösvényem világosságából a múlt héten, és épp az Úr elém hozta ezt, hogy mit is jelent a szelídség, és ebben a testvérünk arra hívta fel a figyelmünket, hogy a szelídség nem ezt jelenti, nem gyöngétséget, látságot, félénkséget, vagy szerénységet, hanem a szelídség egészen mást jelent. Természet fölötti erőt jelent. És mélyen elgondolkoztam, hogy hogy is van ez az én életemben. És aztán tovább mondja a testvérünk, hogy a szelíd ember készségesen aláveti magát Isten akaratának, kérdés és panasz nélkül. És elgondolkoztam a mi esetünkben is, hogy vajon így tudok erre az esetre gondolni, kérdés és panasz nélkül. Hát különböző gondolatok fogalmazódtak meg bennem, nem panaszkodtam Isten ellen, hanem próbáltam így elfogadni ezt a helyzetet, mivel hogy nem is tudtam, hogy hogyan végződik ez a dolog, ez a próba, és próbáltam úgy elfogadni, hogy Istenem, te tudod, és három ige jött elém, ahogy ezen gondolkoztam a hét folyamán. Az első az, hogy az 1 Korintus 10.13-ban emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem enged erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt megadja a kimenekedést is, hogy elbírjátok azt viselni. És aztán elgondolkoztam azon, hogy tényleg Isten kezében vagyunk. Mindannyian, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztus drága vérében, az ő személyében, és megváltott bennünket a mi bűneinkből. Aztán, ahogy olvastam ezt az áhítatot, még arra is rámutatott az ige, hogy a szelíd ember készségesen aláveti magát mindennek, amit Isten vele cselekszik. Egy szóval mondva, Isten szuverén akarata alatt meghajlik, és összetöretettségben él. És próbálta Jóisten nekem tanítani azt, hogy mi is a szelídség. Nem tudok így viselkedni minden egyes helyzetben, de tanít engem az Úr. És egy újabb ige jött elém, a Filippi 4.4, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. És tudjuk tovább az igét, hogyan folytatódik, ne aggódjatok, ne, hanem kéréseiteket hozzátok hálaadással a Jóisten elé. És így jöttem én is az Úr elé, hogy Uram, hozom az én kéréseimet hálaadással. Szeretnék szelídségben élni minden ember előtt. Ismerjük az igében is a szelíd embereket, ugye Mózes egy szelíd ember volt, és ide sorolhatjuk Jóbot is, aki egy szelíd ember volt, akitől tanulhatunk. Minden megpróbáltatásban úgy tudott viszonyulni a Jóistenhez, hogy megalázkodott szelídséggel, ugye, és azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldva legyen az ő neve. És eszembe jutott egy nagyon jó barátom, gyermekkori barátomnak is az esete, biztos ismerik testvérek is sokan közülünk, Opris Számuel testvért, akinek a felesége elköltözött ezelőtt talán másfél évvel, és találkoztam vele utána. Hát csodálkoztam azon, hogy Istenem, nem találkoztam még egy ilyen szelid emberrel, mint ez, hogyan viseli ez a próbát. 6 kicsi gyermekkel, egyedül, és mikor találkoztam vele, öröm sugárzott az ő arcáról. Uram, én is kívánom ezt a szelidséget. Még akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy vajon ez micsoda az életében, de most látom, hogy az igazi szelidség megteremte a léleknek ezt a gyümölcsét. És még egy íge jött elém, ami legyen megerősítés számomra is, és a testvérek számára is, amikor megpróbáltatásokba kerülünk. Talán nem tudjuk, hogy mi lesz a megpróbáltatásnak a vége, talán öröm lesz a vége, vagy talán szomorúság lesz a vége. Azt mondja a Rómabeliekhez írt levélben Pál apostol a 8. rész 28. versében, azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. A hívő embernek minden javára szolgál, a jó is és a rossz is. És szeretnék így menni tovább, szeretném megteremni a szelidség gyümölcsét, és kívánom a testvéreknek is. Amen.
Amikor a héten elolvastam az igének a címét, hogy a József találkozása apjával, akkor úgy beleéltem magamat, hisz nem nehéz beleélni a találkozásba, 2 fiam van távol tőlünk. Aztán eszembe jutott az is, amikor Szabolcs fiunk Magyarországra került, és mennyi áldozatot mutattam be az Úrnak. Akkor kaptam egy igeverset, hogy fiaid az Úr tanítványai lesznek. És ez beteljesedett. A héten úgy beleélve a találkozásba magamat, Szabolcsa beszélgetve, kérdeztem, hogy de húsvétra jöztök, ugye? Találkozunk. És azt mondja, hogy nem, édesanyám, nem. És mondom neki, hogy de fiam, hát milyen lesz, ha nem lesztek itt? Hát ez még nem volt soha, hogy ne gyertek. Azt mondja, édesanyám, nem erre vágytál? És meghökkentem, erre vágytam? Azt mondja, édesanyám, azért imádkoztál, hogy szolgáljak az Úrnak. Hát a szolgálat most hív, és nem mehetek haza. Aztán akkor megnyugodtam, hát mondom, igen, az Úr megadta. Nehéz néha elfogadni azt is, amit az Úr, tehát amit kérünk, és megadja az Úr. Aztán eszembe jutottak azok a testvérek, akik már régen vágynak találkozni gyermekeikkel a kereszt alatt. És eszembe jutott ugyancsak akkor egy vers, amikor Szabolcs elkerült tőlünk, és nagyon sokszor elolvastam és ismételgettem, mert vivódtam én is úgy, mint ahogy Dénes Ferenc testvér vivódott az ő fia miatt, aki Amerikában volt, és nem jó lelkiállapotban, és talán úgy gondolta, hogy nem is találkozik itt vele a Földön, de az Úr megadta azt is, és azt is, hogy tudta, hogy elfogadta az Urat. Most az énekkar énekelte, hogy megérkezett a szép tavasz, én egy kicsit őszbe vegyülök, de a versem így hangzik, és elnézést kérek ezért a testvérektől. Dénes Ferenc az enyém. Mél a szép őszben, őszbe vegyültem, pendítem kopott lantomon a húrt. Könnyelben fürdik távolba néző sóvárgó szemem. Őszök szép fiát, az enyémet kívánom látni, ki egy így szép ősz csöndes alkonyán 24 éve jelent meg otthonomban. Otthon sem voltam. Megérkezésem nagy meglepetésére ajándékozás volt ő Istentől, a legdrágább anyán keresztül. Nagyon örültem neki. Ma férfikora nyitányát zengi, egy világ nyüzsöng, tolong körülötte, és mindenki magáénak véli. Mondja, kívánja, akarja, követeli. Lelkében álmok, gigászi vágyak, hős íja feszül. S körülötte zsibongó világ minden részéről ezer hang kiált ő felé, az enyém, kiált a zene, és minden művészet, bűnök özöne, szennyes élvezet, szerelem, bánat, bukás, tivornya, a csőd, a pokol démoni karja, az enyém, az enyém, az enyém. Én ellenállok keményen, bátran, és kijelentem, vallom elszántan, tudd meg világ, s ti bűnök, megtudjátok, fiam, semmiképpen nem hagyom rejátok. Ő az enyém. Nemhogy végképp magamnak megtartsam, Jézusnak szántam. Őtőle kértem, s neki ígértem megléte előtt. Tartozom vele. Neki akarom adni örökre, és küzdök érte tovább elszántan, még szívem húrja mind lepattan, még kilobban életem húrja mind lepattan, s elszállok az örökké valóságba, hol várni fogom őt haza. És egyszer jönni fog. Égi fehérben, fényben, dicsőségben, fején koronával, kezében hárfával. Köszönti őt a menny. Az üdvözültek kara énekli. Kegyelem, kegyelem, kegyelem! Ki ez? Honnan jő? Kihez tartozik? Ki ő? A mennyben csend lesz. Jézus arca dicsben ragyog felém, és szól győzedelmesen, enyém. Kívánom minden olyan szülőnek, aki most még siratja, imádkozik gyermekeért, hogyha itt nem, de a mennybe találkozzanak. Amen.
Újból a zenekar dicséri az Urat, és aztán kérjük Nagy Kassza Pétert és Mihály Noémi szolgálatát. Thank you.
megosztani a testvérekkel, ami az elmúlt napokban foglalkoztatott, és szeretnék először felolvasni egy pár igeverset a Márk evangélium a 41. 12. részéből, a 41. versről a 44-ig. Jézus pedig leült a templomi perselyjel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz a legkisebb pénzt. Jézus odahívta a tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy az a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Ahogy az egyik reggeli nap, reggel elolvastam ezt az igét, az volt az alapgondolat, hogy Jézus nem egymáshoz, hanem magunkhoz mér. Valahogy így volt az alapgondolat, és így foglalkoztatott ez a dolog, hogy én mennyit vagyok kész Istenért odaadni, és amit én adok Istennek, az milyen? Mert az utolsó versben azt olvassuk, mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott. És így kicsit tovább gondoltam ezt, hogy vajon én, amit adok Istennek, az vajon nem az én fölöslegemből van? Vajon nem az a maradék, ami úgymond nekem már nem kell, esetleg az időmből, hogy az időm legjavát mással töltöm el egy nap, vagy egy évbe, és csak a maradék marad Istennek. Csak azt adom Istennek, ami már lehet, hogy nem tudom felhasználni másra, és gondolom, akkor azt Istennek odaadom. De így vizsgált Isten engem, hogy nem így kéne ez legyen, mert ugye ő nem kímélte saját fiát, és elküldte el a világba, és mindent ideadott benne nekünk. És akkor én nem vagyok képes arra, hogy az energiámat, vagy az időm legjavát, hogy adjam Istennek. És így vizsgált engem Isten, hogy milyen is az én lelkületem. És be kellett lássam, hogy sokszor ilyen vagyok, hogy nem tudom odaadni Istennek a legjavát. Nem tudom Istennek odaadni azt, ami jár neki, a legjobb részt. És kívánom a testvérek és a magam részébe is, hogy szálljuk oda Istennek a legjobbat. És hozzuk ki magunkból Istennek a legjobbat, mert ő érdemli meg egyedül azt, hogy neki adjunk mindent, neki adjuk a legjavát az időnkből, energiánkból, javainkból, mert tőle kapunk mindent. Ugye ezt könnyen kimondjuk, hogy Istentől kapunk mindent, de amikor már kell adni valamit, vagy kell tenni Istenért valamit, akkor már lehet, hogy az nehezebben megy. De legyen úgy az én életemben és mindannyiunk életében, hogy tudjuk Istennek odaadni a legjavát. Amen.
Szeretném, hogyha még József története nem érne véget egy hamar, de nem húzhattam tovább, mert lassan vége lesz a történetnek. Január 29-ei igehirdetés, tehát az elhangzott szó, amiről volt szó a délelőtt, az megihletett engem. A Szűs testvér prédikáció, és ennek nyomán született egy vers a szívemben. A József az álomfejtő című igehirdetés volt, és az 1 Mózes 41-től 23-ig. Szeretem megtanulni a költőknek a verseit, és megtisztelni őket ezzel, de magam nem tartom méltónak erre, ezért hát felolvasom. Fogadják szeretettel. Gyémánt a sötétben. Alagút az élet, és nem állomás, mert nincs vége, visz tovább, oda, hol örök fény világol. De az alagútnak, sötétnek célja van. Ott csiszolódik a gyémánt, a ragyogás. Mint Józsefnek a börtön, úgy neked is van börtönöd, alagútad. Drága lélek, a te börtönöd most mi? Talán szeretted elköltözése, férjed, feleséged megtéretlensége, vagy talán gyermeked engedetlensége, beteg családtagod hosszú ápolása, saját egészséged romlása, anyagi terheid nyomása, gyülekezeted romlása. József életét látva a börtönbe sem esett pánikba, mert hitte a hihetetlent. Látta a láthatatlant, és ajándékba kapta a lehetetlent. Ez a hit ragyogott a börtön sötétjében azok felé, akiknek szolgált vele. Mert Józsefnek a börtön sötétjébe is szeme volt látni, füle volt hallani, keze volt tenni. Védj példát, és tanulj szolgálni. Légy szem, mely meglátja a lehetőséget a szolgálatra. Légy fül, mely kész meghallgatni a körülötted élők fájdalmát. Légy kéz, mely kész a segítségnyújtásra, betegápolásra, simogatásra, ölelésre, vigasztalásra. Tanulj meg hát várni, tűrni, hallgatni, és ebben az áldott várakozásban hinni és remélni. Mert ez fog csillogni a világ sötétjében. Ez válik gyémántá a csiszolódástól, nehézségektől. Erre a ragyogásra jönnek ki a fényre mindazok, akik még sötétben élnek. És amikor teljes a ragyogás, kész a gyémánt, elvégezte földön szolgálatát, meglátja majd színről színre a ragyogást. Őt, aki mindezt elvégezte benne, őt, aki örökké valóságunk fénye.
Érjük újból a zenekar szolgálatát.
Thank you.
története egy nagyon ismert történet a Bibliában, a gyermekek is ismerik, és nagyon jó, hogyha tudunk vele foglalkozni, és engedjük, hogy Isten formáljon bennünket ezáltal. Hát nagyon sok mindent mondtunk a József életéről, történetéből, mert nagyon tanulságos, és Avval szeretném kezdeni, még mielőtt ez az igéhez közelednénk közelebbről, konkrétabban, hogy úgy általában a József életéről. Először is azt akarom kiemelni, hogy az Úr Jézus előképe. És az atyának engedelmeskedett, az atya akaratát cselekedte, szenvedett, testvérei eladták, de az Isten felmagasztalta. Az Úr Jézus Krisztus ószövetségi előképe, és ilyen szempontból akármilyen helyzetbe kerül az ember, kell tudni azt, hogy az Úr Jézus Krisztus tud segíteni, akar segíteni. Helyre tudja hozni az elrontott rossz dolgokat. Ezért bízzunk az Úrban. Aztán azt is lehet látni a József életéből, ahogy ő bánik a testvéreivel, hogy igazából hogyan működik a hívő élet. Elsősorban az, hogy Isten akar igazi változást látni az életünkben. Ahogy József is akarta látni a testvéreinél, mert ő felismerte őket, de nem mutatta be magát, mert ezek az emberek még át kellett menjenek a megtisztulás, a megújulás folyamatában, és József ebben segített neki. És kedves testvéreim, ebben a hívő életben nekünk is ez az egyik feladatunk, hogy változzunk. Hogy ne tűrjünk meg életünkben rossz dolgokat, hamis dolgokat, és engedjük, hogy Isten formáljon bennünket. De hogyha megújultunk, vagy hogyha jó a kapcsolat, akkor a József történetében az is látszik, és most a találkozás utáni ígék erről beszélnek, hogy József eltartja, vagy segít nekik a fejlődésben is. Nem csak annyit akar Isten, hogy mi újuljunk meg, és hogy megújult élettel éljünk. Hanem Isten azt akarja, hogy fejlődjünk. Hogy tudjunk szolgálni. És ilyen szempontból József, Jákob, meg a Jákobnak a többi fiai, tehát mind azon vannak, hogy tudunk szolgálni. Hasznosak lenni. József testvéreit eltartja, ellátja, biztosít nekik helyet, ad nekik gabonát, meg minden, amire szükségük van. De József testvére is feltalálják magukat, a fáraó kér is, hogyha vannak-e rátermett emberek, álljanak be a szolgálatba, a Jákob is idős korára nem azt mondja, hogy hát mi hasznom már, hanem megy és imádkozik gyermekeért, ugye olvassuk az igében, majd lesz külön egy ilyen tanítás, amikor imádkozik a gyermekekért, az unokákért, de imádkozik és megáldja a fáraót is. Mert Isten ezt akarja, kedves testvéreim, hogy ha az Úr gyermekei vagyunk, és békességben élünk az emberekkel, hogy tudjunk Isten szerint szolgálni. Mások javára, mások eltartására, így szólva ezzel az ószövetségi szóval. Tehát nem csak odáig akar eljutatni Isten bennünket, hogy térjünk meg, hanem azt akarja, hogy fejlődjünk is. Legyünk hasznosak mások javára. Hát igyekezzünk erre is. Aztán azt is lehet látni, testvéreim, hogy József a nehézségek és a problémák alatt nem roppant össze, nem roskadt össze. Lehetne úgy is mondani, hogy a csapások nem bátortalanították el, ugye a rossz emlékek, amelyek jöttek, ott voltak, a rossz emlékek, azok nem győzték le, és a nagy áldások, amiben részesült, mert végül is miniszterelnök lett, az nem szédítette meg. Nem vette el a szolgáló kedvét. Ő tovább tette ezt. Segített az Izrael népének, ugye az ő családjának, de nem csak az egész emberiségnek segített, adott gabonát és a fáraó javára dolgozott. Hát ilyen beteljesedett élettel volt ez az ember. Nagyon sokat tanulhatunk tőle. Mi olyan sokszor elcsüggedünk. Mi olyan sokszor elkeseredünk. Elveszítjük a reménységünket. Hogy tudott ez az ember élni? Hát olvassuk el többször ezeket az igéket, még csak de néhány alapelvet mondok az életéről. A szenvedés és szolgálat kéz a kézbe ment az ő életébe. Nem azt mondta, hogy ha Isten megszabadít a gödörből, úgymond a mélyből, akkor szolgálok neki. Ha Isten hazavisz, és láthatom még édesapámat, akkor majd szolgálok. Nem, ő megtalálta a szolgálat lehetőségét, még akkor is, amikor a szenvedések és a nyomorúságok voltak. És tanuljuk meg ezt tőle, hogy ez kéz a kézben jár. Isten formál bennünket, véghez viszi akaratát, de eközben mi tanuljunk meg szolgálni, és az emberek javára lenni. Aztán a megvetés, amit tapasztalta a testvérei részéről, és az a várakozás, az a csendes várakozás, ami volt a József életéből, hogy nem tudjuk igazából, csak nagyon, nagyon keveset tudunk az életéből, bár sokat ír az ige az ő életéről. De hogy hogyan tudta ő ezt átgondolni, megemészteni? Hogy mondja a börtönbe, hogy semmit nem cselekedtem, ami miatt itt kellene legyek. Ki mondja ezt, hogy ő ártatlan? És mégis tudott csendben várni az Isten ígéreteinek a beteljesedésére. Hát ezt kell tanuljuk, testvéreim. Az egyik lelkipásztor testvér mondta el, hogy hirdette az Isten igazságait, mint ahogy igyekszünk ezt tenni. Persze azok között az is volt, hogy vasárnap nem kell dolgozni. És sajnos, hogy volt a gyülekezetben valaki, akinek üzlete volt, és elég jól ment a dolog, és azok kinyitottak vasárnap is, és csak vasárnap délután jöttek az imaházba. És persze, hogy ez az igazság, ami ki volt hirdetve, ez egy kicsit úgy zavarta ezeket az embereket. És annyira sztrájkoltak, és annyira ellene voltak ennek az egésznek, hogy azt mondja a lelkipásztor testvér, hogy minden alkalommal, vasárnap délután nagy pompával, a kezdés után egy pár percet bevonultak, odaültek az első padba, és elővették az egyik országos napilapot, és maguk elé tartották akkor, amikor azt mondja, felálltam prédikálni. Általában az Evenimentus Illei azt olvasták. És úgy voltak ott. És hát azt mondja, el tudjátok képzelni, hogy milyen lelkülettel voltam ott. És próbálták mondani szépen is, keményebben is, szigorúbban is. Ezek az emberek nem engedtek ebből, és akkor megegyeztek a testvérek, hogy hát jó, hogy ott vannak, hát ha az Isten munkálkodik a szívükben. És azt mondja a testvér, hogy legalább 7 vagy 8 évig ezt így kellett nézni vasárnapról vasárnapra. Hogy így jönnek az Isten házába. Amikor azt mondja egyszerre, csak úgy azt mondja, mert imádkozás és bőtölés és próbálkozások voltak, egyszerre azt mondja, megváltozott minden. Jönnek és azt mondja, testvér, kell beszélgessünk. Azt mondja, megint úgy gondoltam, megint vitatkozás, meg ilyesmi. De nem is mondtak semmit, sírtak, nagyon össze voltak törve. Történt valami a családba, betegség híre, az ilyen szenvedésnek a szele megcsapta őket, és megijedtek, hogy ők nem állnak lelkileg, és arra gondoltak, hogy először a lelkipásztorral kell beszéljenek, mert a legtöbb rosszat neki tették, és vele van a legtöbb bajuk, és most ott vannak, hogy testvér, olyan sok rosszat csinált, hogy meg tud nekünk bocsájtani? Azt mondja a testvér, az első naptól kész volt a bocsánat. Ott átöleltük egymást. Aztán a gyülekezet ezt megtudta. És így nyilvánvaló volt. Azt mondja a testvér, azóta, ami van abban a családban, akár, mert azóta elköltöztek Amerikába. De ami van abban a családban, én mindig tudom, többször hívtak, hogy menjek el, látogassam meg őket, mert megtörtént ez a nagy változás az életükben. És testvéreim, sokszor meg kell tanuljuk ezt, hogy megvetés, lenézés közepette, tehetetlen, mondjuk úgy, hogy gyenge, tanácstalanok vagyunk. Mit kell tenni ilyenkor? József életében csendben lenni, imádkozni és hordozni, várni türelemmel az ígéret beteljesedését. Ezt látjuk a József életében. Aztán amikor József ugye, hát már uralomra lép, ott van a tekintély, mondjuk úgy, hogy a hatalom, amivel bír, és az elszámolhatóság. Hát ő nem seperte úgymond a szőnyeg alá azt, hogy ő mit tesz. Nagyon pontosan leírja, hogy hogy és mint, és hogyha majd olvasni fogjuk a 47. vers részt, ott majd még részletesebben, hogy hogyan csináltak. Gyakorlatilag hogy vezette a könyvelést, meg hogy vezette ezeket a politikai, gazdasági lépéseket József. Tehát ő nem csinált semmit önkényuralomból. Csak azért, mert most nekem adatott a hatalom, és akkor kell csinálni valamit. Nem. Ezt a hatalmat kiegyensúlyozta ezzel az átláthatósággal, ezzel az elszámolhatósággal. Mindenki tudta, mindenki látta, hogy ez hogy működik. Semmi nem volt így feketén, úgy a dolgok rossz menete szerint nem. Tehát József mindent az Úr akarata szerint végzett el. Például azt is, hogy jönnek a testvérei, ő nem csak úgy, hát tudom én, és ennyi az egész, hanem mondta a Fáraó háznépének, már készítette őket erre a dologra. Tehát ez a hatalomra jutás, őt nem szédítette el. Nem tartotta zsákmánynak ezt, pedig sokan ezt tartják. Lettem valaki. Eljutottam én is oda. Nem, ő oda az elszámolhatóságot is oda tette, megengedte az embereket, hogy közel kerüljenek. A másik ilyen kiegyensúlyozottság a híresség és az alázat párosítása. Sokszor a híres ember nem tud alázatos lenni. Nézzétek a sztárokat, meg ezeket az embereket. Eddig a József életében, aki egy nagyon híres ember volt, attól kezdve, amikor ezt az ötletet, vagy ezt az isteni vezetést hozza a fáraó előtt, hogy most válasszon a fáraó egy rátermett embert, aki ezt csinálja, azt csinálja, és azt mondja a fáraó, hát ki ez az ember? Hát van ennél alkalmasabb? És egyszerre híres ember lesz. Egyszerre nagy ember lesz. A hivatalos pecsétet odaadja a fáraó neki, mert az nem csak egy dísz volt a József ujján. Tulajdonképpen azzal hivatalosította a papírokat, az írásokat. És ez az ember hírességre, hatalmasságra jut, de ez az ember alázatos. Emlékeztek arra, amikor ő először találkozik a testvéreivel, hogy hol történt ez a találkozás? Hol volt? Ki tudná megmondani? Amikor ő felismeri, hogy ezek az ő testvérei. Osztották a gabonát. Mit keresett a miniszterelnök az üzletbe? A raktárba, ahova mentek az emberek. Mert ő nem azt mondta, légkondicionáló, meg ilyen laptop, meg már végül ez a vagány élet. Ezek a porosok, a koszosok, már végzik a munkát. Én csak megmondom, hogy mit kell csinálni. Nem, ott van köztük. Ott van velük. Az embereknek a baját, a problémáját meghallgatja. Hát ez az, ami ott kell legyen az embernek az életében, hogyha vannak sikerek, ha van híresség, ha van hatalom, egyféleképpen olyan, amilyen, akkor az párosuljon mindig alázattal, kedvességgel, nyitottsággal. Ne a büszkeséggel, a főnökösködéssel, hanem a segítőkészséggel. És még egyet mondok az ő életével kapcsolatosan. A gazdagság és a becsület kezet fog az ő életében, ezt lehet látni. Tehát, hogy gazdag lett, az biztos. Azzal a fizetéssel, azokkal a jogokkal, amikkel ő bírt ott, gazdagát, híres lett, és gazdag ember lett. Pénze volt, anyagi javai voltak, ugye csak úgy küldi haza, azt mondja, hogy mi, küldöm a szekereket, küldöm a lovakat, és oda apámhoz, és amikor az apja meglátta, akkor egy kicsit kezdett enyhülni a szíve, hát tényleg, hát lehet, hogy úgy van. Hát na, lássuk, menjünk le. Tehát neki volt, egy csomó ruhát ad Benyáminnak, a többieknek is, mindig visszateszi a pénzüket, hát honnan? Mert neki volt. Mert neki volt, és nem az egyiptomi kasszából nyúlta ezt le, hanem igazából ez az ő segítsége volt. Tehát ez az ember gazdag, de tulajdonképpen becsületes. Dologgal, munkával szerezte, és azzal, amivel ő tudott, persze, akár szervezési munkával, lehetne mondani, hogy egy ötlet, ami volt a József ötlete, az igazából a pályára tette őt, és egyszeriből miniszterelnök lett, mert a fáraó így látta jónak. A testvéreim, mi munka volt utána? Felépíteni azokat a magtárakat. És Józsefnek része volt benne. Lehet, hogy nem ő dolgozott ott fizikailag szó szerint, de ott volt. Hogy is csináljuk ezt? Hogy oldjuk meg, hogy összegyűjteni azt a sok gabonát? És aztán, amikor kell apránként, kilónként kiosztani az embereknek. Hogy? Mind? Hát mostani technikával, építkezéssel meg lehet ezt tenni, vagy egy kicsi hozzáértésünk van. Hát az egyiptomiak vajon nem tudták ezt? Ha meg tudta oldani, ha piramisokat meg tudták építeni? Nem tudták a magtárakat? De József befektetett ebbe, dolgozott, volt neki. Na erről van szó, hogy a gazdagság és a becsületes munka, az anyagiak, a fizikai dolgok becsületes beszerzése, ezt egyensúlyba kell tartani. És így szép az élet, és így áldásos az élet, így az embernek nyugodt a lelkiismerete, így az ember jó példa, hát ezt látjuk Józsefnél. És akkor most közeledjünk ehhez az igéhez, amiről most olvastunk, arról a találkozásról, hogy azt mondta Izrael Józsefnek, immár örömest meghalok, minek utána láttam a te orcádot. Befogott József az ő szekerébe, és elébe ment Izraelnek, az ő atyának Gósenbe, és amint maga előtt látta, nyakába borult, és sírt az ő nyakán sok ideig. Milyen csodálatos találkozás ez. Onnan szeretnék kiindulni, testvéreim, ezen a délutánon ebből az igéből, amit Jákob mond, hogy immár örömest meghalok, minek utána láttam a te orcádat, hogy még élsz. Igazából ez az ember azt mondja, most látom, hogy mi az, ami igazán számít ebben az életben. Most már ezeket megnyertem, vagy ezek az enyémek, most már örömmel meghalok. Valahogy egy kicsit az Aksimeonnak a bizonságtevése is benne van ebbe. Hogy mondta Aksimeon, mikor az Úr Jézust a karjaiba vette? Ugye? Egy kicsit úgy valahogy, most bocsátod, Uram, a te szolgádat békességben. Látták az én szemeim az üdvösséget. Tehát ez az ember be van telve. És erről szeretnék most szólni, testvéreim, ami igazán számít. Mi az, ami ebben az életben igazán számít? Attól függ ugye, hogy milyen irányzatot, milyen szemléletem van az életről. Mert vannak egyesek, akik azt mondják, hogy a pénz számít. Ebben az életben a pénz számít. A pénz az Úr. Hát Józsefnek volt, Jákobnak is volt, bár éhség volt, de azt mondta Jákob a fiainak, mikor azok megmondták, hogy a pénzt a zsákunkba találtuk, menjetek vissza, tegyétek vissza azt, amit ő visszaadott, és még vigyétek vissza a többit is. Tehát Jákob is gazdag ember volt. Gazdag ember volt. Nem csak pénzben, hanem jószág állományban is lehetett volna számítani az ő gazdagságát. És nem ez számít nála most. Azt mondja, hát örömest meghalok, meg gazdagságra eljutottam. Á, végre. Nem. Nem számít a hatalom, a nagy pozíció, a híresség. Hát József valaki volt. És nem azt mondja Jákob, na végre, hát a fiamból nagy ember lett. Ez az igazi. Ha végre, többi az nem számít. Nem ezt mondja. Van valami más, ami számít. Nem a fizikai dolgok, nem a társadalmi létrán felmenni a legmagasabbra. Nem a gazdagságot megszerezni. Valahogy testvéreim, az csendül ki ezekből a szavakból, amit az Úr Jézus mond, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, és lelkében kárt val. Mert igazából, ami számít, az, ami az én lelkemnek és lelki oldalról betölt engem. Mert a pénz az nem elégít ki. Az anyagi javak, a híresség, a gazdagság, a siker, a mindenféle dolog, amit tudok csinálni így, mert eljutottam erre a posztra vagy pozícióra, ez nem ad lelkileg beteljesedést. És igazán, testvéreim, csak az számít, ami lelkileg ad nekünk beteljesedést. És jó lenne, hogyha erre figyeljünk. Mi az, ami lelkileg beteljesedést ad nekünk? Ebből az igéből négy dolog most. Az első az Istennel való találkozás, és az Istennel való folyamatos találkozás minden nap. Már testvérem említette, hogy Jákobnak ez volt az első. Megyek a fiamhoz, de előbb megjelenek az Isten színe előtt. Isten tiszteletet tartani, elcsendesedni, Istenre gondolni, Istenhez imádkozni, meghallgatni azt, amit az Isten mond. Hát Jákobnak, és ebben az életben ez az, ami számít, testvéreim. Annyi hang van ebben a világban, most már kép is, ugye? Annyi zűrzavart kelthet az emberek életében. De ami igazán számít, hogy mit mondott nekem Isten? Mire bátorított? Mit kér tőlem az Isten? És meg akarom jegyezni itt Jákob életéből az Isten tisztelettel kapcsolatosan, hogy ő áldozatot hoz. Sokan csak akkor tartanának Isten tiszteletet, amikor áldásokhoz jutnak. És ezt keresik. És az az első, hogy mi az, ami nekem tetszik. És figyeljétek meg, hogy Jákob úgy megy Isten tiszteletre, hogy ő visz valamit, ami az Istennek tetszik. Ő áldoz valamit. Vajon nekünk mibe kerül az Isten tisztelet? mert kerül valamibe. Időnkből, igyekezetünkből, koncentrálásunkból, felkészülésünkből, imádságunkból kerül valami, de áldozom ezeket a dolgokat szívesen? Azt mondom, hát erre nincs idő, mindenre van. Ami igazán számít, ez. A másik az Isten tisztelettel kapcsolatosan az engedelmesség lelkülete. Amikor megszólította Isten, és azt mondta neki, Jákob, Jákob, ő pedig mondta, én hol vagyok? És akkor mondja neki Isten, hogy én vagyok, atyáid Isten, ne félj, nagy népé teszlek, veled lemegyek Egyiptomba. És Jákob engedelmeskedik. Tudjátok, testvéreim, hogy mi szeretnénk, és az emberek az Isten tiszteleten ki akarják erőltetni Istentől ezt, hogy mondja már ezt, ne félj. Nekünk van egy programunk, nekünk van egy elképzelésünk, és menjünk imádkozni, és hát mondja már az Isten azt, hogy hát ne félj, csináljad, menjél, megyek én is veled. És nem így történik a dolog. Előbb ott kell legyen az áldozatkészség, előbb ott kell legyen ez a vágy, mindenek előtt Istennel akarok találkozni, ott kell legyen az engedelmesség lelkülete, és ha ezek megvannak, akkor jön az áldás, mert testvéreim, nem ígér Isten gazdagságot, nem ígér Jákobnak hosszú életet. Tudjátok, mit mond Jákob, amikor bemegy a fáraóhoz? Azt kérdezte tőle a fáraó, hány esztendős vagy? És tudjátok, mit mond ez az ember? Az én bujdosásom esztendeinek napja, hogy 130 esztendő, kevesek. Azt mondja, én még nem éltem sokat, azt mondja. Ó, sokat kellene élni. Kis testvér jut eszembe. Ő is mind azt mondta. Szeretném a 100 évet elérni. Mert ilyen lelkület volt benne. Én Istennek akarok szolgálni, Istennek akarok élni. Ez volt Jákobban. És ez az első, hogy az Istennel találkozzak, és az Isten mondja meg nekem a dolgokat. Vajon nekem ez a fontos, testvéreim? Ilyen lelkületem van? Betöltöm ezeket a feltételeket? Hát ez az egész Bibliában így működik, hogy az Isten tisztelet és az áldás feltételekhez van kötve. És ezeket a feltételeket nem én kell kitaláljam. Nem én kell okoskodjak, hanem azok adottak. Ha elfogadom, ha arra építem az életemet, akkor lesz áldás. És ez az, ami számít. Ez az, ami igazán betölt. Hogy mondhatjuk, most már mehetek az Úrhoz már. Találkoztam vele olyan sokszor, vele éltem. Erre bátorítok mindenkit. A második dolog. Az is számít ezen a földön, hogy az emberekkel jó kapcsolatban legyünk. Mondhatnám úgy is, hogy Isten szerinti kapcsolatokra kell törekedni. És ezt látjuk a Jákob életében, de a József életében is, és a József és a testvérei kapcsolatában, ugye? Tehát József nem azt mondta, na végre látom ezeket a fiúkat, aztán felejtsük el, ami volt a régi, a múlt, azt menjünk előre, legyünk haverok. Jöjjünk ide Egyiptomba, és éljünk jól és szépen, mert eltartalak én titeket. Nem így akarta. Hanem ő azt mondta, hogy ezek a testvéreinkkel változzanak, mint ahogy én is. De ők kell változzanak dolgokban. És Jákobnak is ez volt az igyekezete, de Józsefnek is ez volt az igyekezete. És nem olvastuk, ugye, itt fel vannak sorolva az a 70 lélek. Mert így volt azok, akik lementek Egyiptomba, ugye 66 lélek, a Jákob családja, Józsefnek a két fia, maga József és Jákob. Így volt 70 lélek. A Cselekedetek könyvében 75 lelket mond, mert olyanokat is még oda számol, akik esetleg még vagy már Egyiptomba születtek, de ugyanarról az eseményről és ugyanarról a lélekszámról van szó, csak egy kicsit itt a Mózes első könyvében egy kicsit korábbi időben van a népszámlálás, úgymondva, és a Cselekedetek könyve szerint egy kicsit későbben tartották a népszámlálást. De egy is ugyanaz. De ezek az emberek jó viszonyban voltak. Ezeknek már nem volt rejtegetni valójuk, ezeknél már nem volt irítség, jut eszünkbe, testvéreim? De az is egy próba volt, hogy akkor, amikor leülteti József őket ebédelni, mert meghívta a testvéreit ebédelni, abban a sorrendben helyezi őket, ahogy megszülettek. És ez furcsa volt, mert József tudta ezt, de ők nem tudták, hogy József tudja, és abban a sorrendben ültek. És azt írja az ige, hogy Benyáminnak nagyobb részt adott József. Mennyivel nagyobbat? Ötszörte, jól odafigyeltek a testvérek, így kell csinálni, így kell olvasni a Bibliát. Tehát ötszörte nagyobb porciót adott Benyáminnak. Miért? Tudjátok miért? Ez is egy lecke volt. Lássam, hogy ezek a fiúk irigyek még egymásra. Még ezt a versengést és ezt a marakodást folytatják. Adok az én édes testvéremnek, Benyáminnak ötszörte nagyobb porciót. Most képzeljétek el, hogy hoznak elébed egy tányért, hát mit szoktak másodiknak hozni, mondjuk két combot. Erre fel, akkor megrakják a Benyámin tányért, úgy hozzák be, mint hogyha az lenne a menyasszonyi meg a vőlegényi. Új, mennyit kap. És nincsen probléma már ebből. És József elkezd gondolkodni, Isten formálta ezeket az én testvéreim. Hála jó Istennek! És még annyi mindenen, mert amit ott csinált József, az mind a testvéreknek a javát szolgálta. És ő akarta látni, hogy van-e a változásnak, a megtérésnek gyümölcse ezeknek az embereknek az életében. Mert testvéreim, ami igazán számít ebben az életben, az az, hogy az emberekkel jó kapcsolatban legyünk. Hallottam az egyik vezető embert, aki megbetegedett, és azt mondta, testvérek, sok mindent csináltam ebben az életben. Sok mindent. És sok harcokat vívtam. De igazából azt mondja, nem figyeltem a kapcsolatokra. Egy román atyafi, és azt mondta, hogy pedig ez az, ami igazán számít. És amire bíztatja az embereket. Elment az egyik gyülekezetbe, ahol talán miatta voltak gondok, vagy miatta is voltak gondok, és azt mondta, hogy testvérek, megtaláltam a hibást. Megtaláltam azt, aki ebben a gyülekezetben problémákat okozta. Mondjam el, hogy kicsoda. És hát mindenki persze, integetett, hogy igen, mondja, de azt mondja, én. Én vagyok. Hát amikor az ember a saját szelítségével, saját bölcsességével, a saját életével tud példa lenni másoknak, és azt mondani, hogy testvérek, ez az, ami igazán számít, hogy tudtam tisztelni szüleimet, hogy milyen minőségi időt töltöttem gyermekeimmel, hogy a gyülekezetben a testvérekkel igazán jó viszonyban voltam, tudtam velük együtt érezni, tudtam segíteni. Jákob, József testvérei el tudják mondani, megtaláltuk ezt a kincset, ezt a drága gyöngyöt. A tied már, kedves testvérem, ez a drága gyöngy, ez a kincs. Legyen a tied. Az embertársaiddal is. Legyél jó kapcsolatban. A harmadik dolog, ami igazán számít ezen a földön, ebben az életben, az, hogy az evangélium legyen hirdetve. Abból a gondolatból mondom, hogy József már régóta készíti a fáraót, hogy jön az én apám, jönnek a testvéreim, el kell azokkal beszélgessél. Mert József elkezdte a fáraónak az egyik az Istent hirdetni. Már akkor, amikor oda hívatta a fáraó a börtönből, és mondta neki, hallottam, hogy te tudod az álmokat megmagyarázni, és azt mondja, hogy nem én, hanem az Isten. Már akkor elkezdte József az Istenről beszédet. Utána példát, jó példa volt ott a fáraó előtt és az egész közigazgatásban. De azt mondja, hogy jönnek az én testvéreim is segíteni. És majd azok is elmondják. És úgy történt, ahogy majd Jákob bemegy a fáraóhoz, akkor bizonyságot tesz az Istenről. Megalázkodik. Egy olyan ember, aki tudja, hogy mi az, ami igazán számít ebben az életben, és imádkozik a fáraóhoz, úgy olvastuk, hogy vagy úgy lehet olvasni a 47. részben, megáldá Jákob a fáraót, és kiment a fáraó elől. Hát egy olyan jó bizonyság volt Jákob, Jákobnak minden fia, mert testvéreim, ez az, ami igazán számít ebben az életben, hogy én mit tettem az evangélium erőlehaladásáért. A jó hír terjesztésért. Mit tettem azért, hogy minél többen, nagyok és kicsik megismerjék az egyik az Istent? megtérjenek az Istenhez. Hát József tett, testvérei is, mert most már meg vannak újulva, és bemennek a fáraóhoz, és mondják, hogy ezt tesszük, ilyenek vagyunk, segíteni akarunk, jót akarunk tenni, és igazából testvéreim, az archeológusok megtalálták, és szeretném ezt így is mondani innen, hogy a Gósen földjét föltárták, a 90-es évek elején a londoni British Museum munkatársai felfedezték ezt. Írások is voltak igazából a Gósen földjével kapcsolatosan, egy olyan előzőleg egy olyan 75 hektáros terület, ami majd kiterjedt 250 hektáros területre, ahol lakott Izrael népe, előbb 70 lélek, majd aztán többen. Ugye, ahogy tudjuk az igéből, hányan voltak, amikor kivonultak Egyiptomból 400 év után? 600 ezer fegyverfogható férfiú, tehát katonákról van szó, nem gyerekekről, és nem idősekről, és nem asszonyokról. Tehát körülbelül olyan 2 millióan, 2 millió 500 ember ment ki, vonult ki Egyiptomból, és vándoroltak a pusztában. És ezek az emberek ezen a területen éltek, de az archeológusok felfedezték azt, hogy olyan civilizációt hoztak létre ott a Gósen földjén, úgy nevezik, hogy az Avaris területe. Írásokban van egy egyiptomi pap, aki írt egy egyiptomi történelmet. Nincs meg ez a könyv már, nem maradt az utókorra, de egyik másik feljegyzésből lehet olvasni, hogy fővárost, vagy egy központi helyet építettek, ahol ennek a területnek volt a főhadi szállása. És ott laktak a zsidók, és ők például behozták a harci kocsinak, a harci szekérnek a létezését igazán, addig nem volt. Voltak szekerek, meg hordták az árut, de igazából az Izrael népe hozta be azt a harci kocsi szekeret, amit a ló húzott, vagy lovak húzták, és ez egy újítás volt, ez egy új felfedezés volt az egyiptomi hadművészetben, és azóta is így tartják ezt számon. Tehát ezek az emberek azt mondták, hogy ha ott vagyunk és ott élünk, akkor éljünk úgy, hogy ez hasznos legyen. Ez jó legyen az egyiptomi embereknek és az egyiptomi népnek. És ezért mondom én, testvéreim, hogy ez arra kell serkentsen bennünket, hogy nagyon sokat tegyünk az emberek lelkéért, az emberek jólétéért. Ez az, ami igazán számít. A mai világ azt súlykolja az emberekbe, hogy élj magadnak. Valósítsd meg magadat. Nem ez a lényeg. Ami igazán számít, hogy mit teszek másokért, mit és hogyan dolgozok az evangélium előre haladásáért. És az utolsó dolgot is szeretném elmondani, testvérem, ami igazán számít, a szent és a tiszta élet. Mégpedig az, hogy a Gósen földjét foglalták el, ez egy elkülönített hely Egyiptom területén. Ez egy külön földrajzilag elkülönített hely volt. És ők, József azt mondta, oda igyekezzetek, majd kérjétek el a fáraótól, majd a fáraótól elkérik, a fáraó szívesen odaadja nekik, és ők benépesítik, betelepítik ezt. De ez is arra utal, testvéreim, hogy bizonyos szempontból bizonyos emberek utálatosak voltak az egyiptomiak előtt, és az Izrael népe azt mondta, mint ahogy az egész Bibliában végigvonul, hogy az Isten népe nem kell keveredjen. Kell szolgáljon, és kell tudja a határokat. De az, hogy Izrael népe a Gósen földjére költözött, ez éppen erre mutat, testvérem, hogy a hívő ember kell törekedjen erre a másságra. Arra, hogy szent és tiszta élete legyen egy elvetemült, rossz erkölcsű társadalomba. Erre kell mi törekedjünk. Ez az, ami igazán számít. És tűzzünk ki magas célokat magunk előtt. Tartsuk nagyon magasra ezt a stafétát. Ne engedjük lent. Ne elégedjünk meg, mint azzal, amit a világ kínál, meg ahogy a világ csinálja. Legyen magas a mérce. Legyen különálló nép az Istennek a népe. És ezért tehetsz, és dolgozhatsz, és dolgozhatunk együtt, hogy ez így legyen, testvéreim. Amikor jöttek a csapások Egyiptom földjére, ugye tudjuk, hogy volt egy terület, amelyekre Isten vigyázott. Meg volt ez a terület? A Gósen földje. Ott lakott az Isten népe, az Isten törvényei szerint éltek, az Istennek engedelmeskedtek, és az Isten oltalmát élvezték. Az Egyiptom nem akarta, meg is járta. bajba kerültek. És ez így van e mai világban is. Az Isten népe, az Isten embere, amelyek az Isten törvénye szerint él, az Isten országának a törvényei szerint él, ott van abban a hatáskörben vigyázz rá, és megáldja az Isten. Ott vagy ezen a területen? Megtűrsz az életedben bűnöket, vagy harcolsz ezek ellen? Az önmegtartóztatás, az Isten szerinti élet, szent élet, a tökéletességre való törekvés ott van-e a szívedben és a lelkedben? Mert ez az, ami igazán számít. Ragadd meg, és ragadjuk meg ezeket az igazán értékes dolgokat, és az Isten áldása lesz az életünkben. Amen.